Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. A felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.
Sorunkat ismételtük meg.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Babuth Zoltán, hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem kutató professzora. Beszélgetésünk témáját tekintve 1921 és a magyar honvédelem kérdésköre. Ugye ez egy eléggé sűrű esztendő volt, a szabad így fogalmaznom, a 20. századi magyar történelemben. Talán az alapokkal kellene kezdeni, hogy ugye ekkor már élnek a trianoni megkötöttségek, az akkori nemzeti hadsereg, ugye 1922. január 4-től viseli hivatalosan a Magyar Királyi Honvédség elnevezés, de ugye ez az esztendő az, amikor már életbe léptetik a trianoni megszorításokat a magyar haderő tekintetében.
Hát hozzá kell tenni egyébként azt is, hogy gyakorlatilag a magyar haderő, mármint a magyar nemzeti hadsereg a trianoni békediktátum aláírását megelőzően sem volt már egy olyan létszám és felszereltségű hadsereg, tehát a haderő, amit, ha szabad így mondani, komolyan lehetett volna venni. Gondoljunk csak bele, a 19-es összeomlást követően, amikor a vörös hadsereg, amelyik létszámában sokkal jelentősebb volt. Hát ha belegondolunk, hogy a Szegedről induló nemzeti hadsereg, én úgy szoktam mondani, ez a mintegy 3500-5000 fő, igen, magába olvasztotta azt a mindegy 101.000 fős vörös hadsereget, amelyik aztán szétszélte. Abban azért vagy egyrészt ugye a román hadifogságba kerültek rengetegen, utána leszerelték őket, és a másik pedig az, hogy föl is kellett volna fegyverezni. De hát ismeretes az, hogy a hadianyag egy jelentős részét is elvitte a román megszálló királyi haderő. Én találkoztam olyan anyaggal, amik azt jelenti 1919. novemberében, hogy Miskolc környékén még bizonyos munkások idézőbe fegyverrel vannak felszerelve, mint lőfegyverrel, és a nemzeti hadsereg tagjai meg néhányan botokkal csak. Ebből a helyzetből kellett volna egy haderőt fölépíteni, és hát ez igazán nem volt anyagi háttér, legalábbis szerintem, hiszen egy kifosztott, megcsonkított országról van szó. A másik pedig azért akárhogy nézzük, olyan mértékű lelkesedése azért legalábbis az én ismereteim szerint nem volt az emberekben vagy a katonákban. Ugye itt a tisztikart kellene majd kiemelnünk, vagy kell kiemelni szerintem, amely sokkal jelentősebb és nagyobb létszám volt, mint amekkorára zsugorodott Magyarország kellett volna. De ha belegondolunk 1919-ben, amikor a tisztikar, illetve a tábornoki kar esetében a tábornokokat szinte valamennyit, az ezredeseket szinte kivétel nélkül nyugállományba helyezték, megszüntették a vezérkart, a hadmérnök kart, és így tovább. És amikor 19-ben még a vörös hadsereget szervezik, ami nevében vörös ugyancsak, akkor azt mondják, hogy mintegy 8000 tiszt hiányzik ahhoz, hogy legyen egy komoly haderő. Mert szétengedtek mindenkit. Na most ezt 1920 után fölépíteni, miután a szegedi nemzeti hadsereg tagjainak a tisztikar döntő többsége pedig nem tényleges, nem hivatásos állomány, tartalékos tiszt volt, ezért nagyon nehéz volt, és természetesen sokan jelentkeznek újra, hogy szolgálatra kerüljenek be, de a kérdés az, hogy mennyiben tudják, most én így fogalmazni, eltartani ezt a katonállományt, az országnak a anyagi helyzete, lehetősége mennyire teszi ezt meg. A másik pedig, itt van ugye az ellenőrző bizottság, tehát itt van a későbbi Kisantant, akkor még ugye nem nincs Kisantant, csak később lesz, egy olyan ellenőrző bizottság, szövetségközi katonai ellenőrző bizottság, amelyik 1927. március 31-ig a trianoni békediktátum minden előírásának betartását ellenőrizheti, bárhova bemehet, azzal, hogy persze előtte be kell jelenteni, hogy holnap Győrbe szeretnénk menni, vagy Szegedre, vagy Kaposvárra laktanyát megnézni. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. És a másik az, hogy egységessé kell kovácsolni, én így fogalmazok, egy olyan haderőt, amelyikben ugye ott vannak az egykori közösök, ott vannak az egykori honvédek, és ott vannak, idézem, mondom megint, azt így használom, az idézet hangsúlyozom, a vörösök. Mert egykori honvédek is szolgálnak az úgynevezett vörös hadseregbe, meg egykori közösök, és ami nagyon érdekes, amikor a tisztikar apasztásáról van szó, illetve a haderő szervezéséről, akkor vannak olyan törvényhatóságok, amelyek azt írják, hogy a honvédeket előnybe kell részesíteni a közösökben, mert azok a osztrák érzelmek. Na most, ha megnézzük, a közös haderőben szolgáló magyarok döntő többsége, hogy úgy mondjam, magyar érzelmű és nem közös. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, ugye egy korábbi időszakra mindkettőnk által jól ismert kitűnő kollégánk Buna Gábor mondta azt, amikor talán egy debreceni példát hozott, hogy a közös haderőben lévők a himnuszt énekelték, a honvédségben lévők egy része már német vagy osztrák érzelmű ott terhálték. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de egy biztos, hogy a nullából kellett szinte építkezni.
1921 az minden tekintetben egy vízválasztó volt, hiszen ebben az esztendőben például két királypucs is volt. Egy nagyon érdekes vetülete, ugye a hadtörténet szempontjából.
Én hozzá kell tennem, hogy én a magam részről mindig szigorúan visszatérési kísérletről beszélek.
Talán ez a legjobb megfogalmazása.
Nem, tehát az adott időszakban is ismeretes előttünk, ugye, hogy használták ezt a kifejezést, de ugye itt arról van szó, hogy az uralkodó visszatérni, és itt egy picit vissza kell menni az időbe, és ezért megkövettem a beszélgető partnerem, vagy a műsorvezetőt és a hallgatókat is, hiszen 1918-ban sokat emlegetett Eckhart Szavi nyilatkozat a jogászok számára is egy érdekes vita kérdés, hogy az uralkodó miről mondott le? Lemondott-e a magyar trónról, tehát hogy nem kívánja, igen, vagy pedig uralkodói jogainak gyakorlását függesztette föl.
És az utóbbi volt.
Károly, a negyedik Károly és az ő köre ezt így értelmezte, és nagyon érdekes, hogy amikor 1921 márciusában, ugye húsvétkor visszatér Magyarországra, és Szombathelyen Mikes János püspöknél száll meg, ott adott esetben találkozik egyesek szerint szándékosan, szerintem nem szándékosan, például Teleki Pál miniszterelnökkel, akkor ő úgy gondolja, hogy eljött az a pillanat, amikor visszatérhet a magyar trónra. Ugye őt Ausztriából, bocsánat, a kifejezésért kiebrudalták. Emigrációban él a családjával együtt. És amikor negyedik Károly Budapesten az akkor már kormányzóként működő Horthy Miklóshoz is találkoznak, akkor Horthy szerintem nagyon bölcsen és nagyon helyesen fölhívja az uralkodó figyelmét arra, és mondhatnám is, hogy rábeszéli, hogy fenség, most jobb lenne, ha elhagyná az országot, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ön visszajöjjön a trónra. Nem ezeket a kifejezéseket használ, de valaki megnézi azt a levelezést, ami később, majd 21-ben is zajlik köztük, illetve később, amikor már Ottónak, ugye a trónörökösnek ír Horthy 1940-es évek végén az emigrációba, ő látja azt, hogyha itt az uralkodó visszatér, és ezt be is jelentik, úgymond a később kis Antantán álló ország, hiszen itt kezdődik el ugye a kis antantosodás, ugye Csehszlovákia, Románia, majd Szerb-Horvát, Szlovén Királyság esetében várható az, hogy Magyarországot pillanatokat eltapossák. Hát gondoljunk bele, a trianoni békediktátum 35 ezer főnyi önkéntesekből álló haderőt engedi, 1750 tiszttel és 2334 altiszttel, miközben a tárgyalásokon Aponyi Albert, nem ezt mondom, hogy szinte könyörög, de azt mondja, hogy kérem, hogy legalább 85 ezeret engedjenek, 35 ezer semmire nem elég, még a Berend fenntartására sem. A másik pedig az uralkodó is elfogadja, én így látom Horthy Miklós érveit, hiszen Horthy nem azt mondja, hogy soha nem jöhet ön vissza, hanem várjuk meg azt a pillanatot, amikor ez alkalmas lesz. Az én meglátásom szerint alkalmas pillanat nem adódott a 20. században, nem csak 1921-ben, később sem, és az a második kísérlet 1921. októberében, ez pedig úgy érzem, hogy teljesen elvetélt kísérlet volt. Gyaníthatóan Magyarországnak a szomszéd államok általi megszállását eredményezhette volna, ha az uralkodó úgy tér vissza, hogy azt mondják, hogy holnaptól jelképesen ül a trónon.
A második visszatérési kísérlete, ez azért egy hatalmas próbatétel volt a nemzeti hadsereg számára.
Gondoljunk bele, a katonák, most így fogalmazok, legyenek tábornokok, törzstisztek, főtisztek és így tovább, döntő többsége egykoron esküdtett az uralkodóra, igen, negyedik Károlyra, ugye amikor őt magyar királlyá koronázták, majd 1920 március 1-e után a legfelsőbb hadúrra, Horthy Miklósra ugyanúgy esküdtettek. Melyik eskü az erősebb? Melyik esküre lehet odafigyelni? Talán említhetek egy olyan példát, amit néhai nagyatyai jóbarátom Kéri Kálmán mesélt el, aki fiatal tiszt volt a király visszatérési kísérletekor, ha jól emlékszem, Miskolcon az ottani tüzérosztánál szolgált, ugye egy évvel korábban avatták fiatal tüzérhadnás, és az ő csapattestét is elindították Budapestre, ugye vidékről hozzák a csapatokat, Budapesten is katonaerő, és akkor a fiatal tisztek megkérdezik a parancsnoktól, hogy most akkor mi idézőben hova álljunk? melyik eskü lényeg? Ugye ő még a királyra, mint trajszkirhelyi hadapródiskolás kvázi esküthetett föl, vagy a jövendőbeli tisztként, itt pedig letette az esküt a kormányzóra. És akkor úgy eltűnik, hogy ezzel ne foglalkozzanak. És ugye itt van a másik dolog, hogy nem csak a haderő vagy a nemzeti hadsereg megosztott, hanem egész társadalom és a politikai elit is. Akkor még létezett ez a dolog, hogy politikai elit, tehát nem csak kifejezés szintjén, vannak a szabad királyválasztók és vannak a legitimisták. Hozzátéve azt, az én meglátásom szerint, hogy a szabad királyválasztás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy Habsburg házból való uralkodót válasszon adott esetben majd a magyar nemzetgyűlés vagy később országgyűlés, ahogy ez a történelem során mindig is vész volt, hiszen a rendi országgyűlések választják meg mindig. Mondhatjuk azt, hogy a Habsburg a nyakunkba ültették, de a mi eleink voltak azok, akik azt mondták, hogy akkor hónap tőle lesz a magyar király. Tehát egy ilyen nehézséggel kellett szembenézni, és ott vannak a tábornoki kar, amely ugye már azért az 50 fölöttiekből áll, akik egyértelműen honvédek voltak, tehát a magyar király honvédség tagjai, akár a császár és királyi haderői voltak, az uralkodóra tekintek esküt. És itt bizonyos értelemben szembefordulnak, vagy szembe kerülnek egymással. Igazán nem fordulnak szembe, mert mindegyik oldalon lévő, legalábbis én így látom, igyekszik valahogy megegyezni a szembe lévővel. Ugye Lehár Antalt szoktuk emlegetni, aki
igen,
egyébként már ugye, aki egyébként nyugállományban van már Lehár, akkor már ő nem a szombathelyi katonai körlet parancsnoka, de amikor az uralkodó visszatér Szombathelyre, akkor azonnal kinevezi vezérőrnaggyá, és új kormányt is alakít, úgymond az uralkodó, a hadügyminiszter lesz. Most hozzá kell tenni egyébként, hogy ha nem tévedek, Almási László a későbbi kitűnő Afrika kutató lesz az uralkodó képkocsi vezetője.
Így van.
És miután a tartalékos hadnagy Almásit Oberlajtnantnak, főhadnagynak szólítja az uralkodó, attól kezdve ő főhadnagy. És itt egy másik, hogyha előre ugadok az időben, és csak egy ilyen apróság ugyan, hogy a sokat emlegetett Osztenburg Moravek Gyula, aki őrnagy, és az uralkodó kinevezi ezredessé. És ezt az ezredesi rendfokozatot nem veszik el tőle, azt követően sem, hogy az uralkodó mellett áll, egy sajátos helyzetet terem, a szolgálaton kívüli viszonyba kerül, még a Nemzeti Hadsereg és a Magyar Királyi Honvédség állományában van egy darabig, és utána pedig nyugállományban van. Tehát nagyon bonyolult ilyen értelemben legalábbis szerintem ez a helyzet. Hát szoktuk azt mondani, hogy testvérharc alakul ki, ugye a Budaörs előtt a török ugratónál. Én így mondanám inkább, hogy van némi csetepaté, de mind a két félnek inkább az a megoldási javaslata, vagy az elképzelése, hogy próbáljunk békében lezárni ezt a kísérletet. Hozzá kell azt is tenni, legalábbis én így látom, hogy az uralkodó azt gondolhatta, egyesek szerint ebbe a feleségének, Zita királynének komoly szerepe volt, aki biztatta volna, hogy tudod, Károly, nyilván nem így beszélgettek, nyugodtan visszajátsz, hisz annyira szeret téged a nép, és az ő Budapestre vonatozásuk az gyakorlatilag egy ilyen sajátos menet volt, hogy majdnem minden állomáson megálltak, ott fogadták a polgármester üdvözletét, egy városról volt szó, vagy a híveiknek a köszöntését. Ha jól emlékszem, Bicske előtt volt ugye egy tábori mise, és így tovább. Na most én a hatalmat akarom megragadni Budapesten, hát akkor azonnal a katonaerővel próbálkozom, és nem húzom, halasztom én értem, ilyen értem egy
időt. Ahogy említetted is, ha minden igaz, a három szerelvénnyel indultak el Budapest irányába, és minden fánál vagy bokornál megálltak, ahol volt helyőrség, ott föreskedték a helyőrséget az uralkodónak a szemére, ezzel azt lehet mondani, értékes időt veszítettek el, mert addig a nemzeti hadsereg vidéki alakulatait föl lehetett hozni a fővárosba.
És a másik az, hogy nem szabad arról sem megfeledkedni, 1919 után, nevezzük a Vörös Uralom vagy a Proletár Diktatúra után, Budapesten az egyetemi hallgatók és ugye különböző szervezetekbe lettek, ha szabad menni, összefogva. Ugye volt ilyen, hogy volt műegyetemi csendőrzászló, semmi közük nem volt a csendőrséghez egyébként. Karhatalmi feladatokat láttak el 1919-20-ban. Ezek a műegyetemi hallgatók, de nem csak műegyetemi hallgatók, továbbra is léteztek, és könnyen lehetett őket mozgósítani. És Gömbös Gyula, aki ugye egy szabad királyválasztó volt, és erősen nem tetszett neki, hogy majd az uralkodó visszatérjen, ő volt ennek az egyik megszervezője, hogy itt 1921-ben a budapesti egyetemi hallgatók, ugye vannak ilyen klasszikus korabeli fotók, már úgy klasszikusak, hogy mi annak tekintjük, hogy lámlám fönnmaradtak itt több mint 100 év után is, amikor ugye Mannlicherrel, de egyébként civil ruhában, diák sapkában ott vannak és várják az ellenséget. Tehát ez egy másik dolog volt, hogy sikerült a fiatalságot, így fogalmazok, a kormányzó oldalára állítani.
Második kísérletnek az lett a vége, hogy a Habsburg ház detronizációja bekövetkezett.
Ez megint egy érdekes kérdés. és nem vagyok jogász. Ugye én megnéztem többször is ezt a rövid törvényt, akkor már Bethlen István a miniszterelnök, hiszen az első visszatérési kísérlet után ugye Teleki Pál lemondott a miniszterelnöki tisztéről, és már korábban is szóba került Bethlen István, most már úgy látta, hogy el tudja fogadni a fölkérést az államfőtől, ugye ez nyilván a Bethlen kormány időszakában, de ha megnézzük, akkor ez a törvény alapvetően negyedik Károlyra vonatkozik, én ezt így értelmeztem, lehet, hogy a jogászok másként látják, és ezért mondom azt, hogy valóban negyedik Károly uralkodói jogai ezzel megszűnnek, de nem mondják ki azt, expressis verbis, hogy Habsburg házból származó személy, ha a nemzet választ uralkodó egy királyt, nem lehetne ott a választandók között, vagy a kiválaszthatók között. Tehát egy nagyon sajátos helyzet legalábbis az én megítélésem szerint. Én úgy érzem, hogy a 1849 áprilisi, ugye a bizonyos függetlenségi nyilatkozat sokkal erősebb meglátásom szerint, mint az 1921. évi törvénycikk, és ugye abban is benne kell gondolnunk, hogy ennek a megalkotását azért szintén egy kicsit rákényszerítették az országra. Ekkor már ugye a három szomszédos állam, Ausztriát azt most vegyük ebből ki, tehát a szerb-horvát, a szlovén királyság, a román királyság, a csehszlovák köztársaság, amelyik mikor csekötője, a szlovák mikor egybeírva, és így tovább, leghatározottabban fellépett ezen, hogy vala is egy Habsburg visszatérjen, mert gondoljunk bele, hát ha a monarchia időszakát vesszük, akkor azért a csehek lelkes hívei voltak a Habsburg háznak. Hát ha megnézzük a monarchia időszakának közigazgatását, adminisztrációt, de akár a katonai vezetés jelentős részét is, rengeteg cseh származású személy vagy ellen van ott, bár ugye akkoriban azt szokták mondani, hogy általában például a császári királyi haderőben nem azt mondták, hogy valaki magyar, horvát, meg cseh, hanem közös uralkodó párti, vagy nem is tudom, milyen nemzetiségnek lehet nevezni, tehát egy császári és királyi, ez volt azt hiszem sokszor, hogy ő császári és királyi.
Akinek a hadsereg volt a hazája és az otthonuk.
Így van, tehát nagyon nehéz én értelem. Hát gondoljunk bele, csak egy példa, nem biztos, hogy depassz, hogy Köves Herman, aki ugye neve alapján mondjuk a magyar, magyarul nem beszélt igazán jól, gyengén beszélt, 1919-ben megmondta, hogy ő nem vállalja a szerveződő nemzeti hadsereg vezetését, mert úgy érzi, hogy ő az erdélyi szász és a gyengén magyarul beszélő nem való, de ez, ha minden igaz, akkor ugye ezután jön képbe Horthy Miklós. De visszatérve ide, tehát ez egy ilyen helyzet volt, és az uralkodó ezt tudomásul vett, tehát nem tudott más csinálni, és ugye rákényszerült arra az ország, hogy a nagyhatalmaknak, a győztes nagyhatalmaknak, itt ugye elsősorban a britekről van szó, ebben az értelemben átadják, ugye elviszik Tatára, majd utána Tihanyba, az apátságba, ugye most is megvan az az emlékszoba, ahol utolsó egy-két éjszakát töltötte a uralkodó házaspár, aztán Bajára kerülnek, és onnét ugye leviszik őket a Fekete-tengerig egy hajóval, és onnét Madéra szigetére kerül. Elviszi. Ez egy kitérő ugyan, de én eljutottam Madéra szigetére, és jártam ott a templomban, ahol 50-as írja, hogy nagyon sajátos, hogy a Habsburgok döntő többsége a kapucinusok kriptájában van. Negyedik Károlyt ott tartották, de hozzá kell tennem, hogy amikor én ott voltam, és mástól is ezt hallottam, aki járt, mindig van magyar nemzeti színű szalaggal átkötött koszorú és kis zászló, és így tovább az ő koporsóján, egy ilyen acél ért koporsónál.
Király visszatérési kísérletei mellett azért még volt más érdekesség is 1921-ben. Ez pedig az, hogy délszláv királyságnak ki kellett ürítenie az általa megszállt dél-magyarországi, tehát ugye a baranyai területeket. Trianoni Magyarország ezt azért is kérte, illetve próbálta meg elérni, mert nekünk meg ezzel szemben a nyugat-magyarországi területeket kellett átadnunk Ausztriának, tehát ez egy nagyon sajátos helyzet volt.
Különbség az, hogy a Pécs és környéke, most mondjuk itt, tehát ez a terület, amit akkori szerb haderő, de hát ugye már akkor szerb-horvát-szlovénnak illik mondani az államot, megszállását tartott, az nem volt abban a helyzetben, és nem volt olyan döntés, hogy ez az övék lenne. Az kimondotta Magyarország, volt-e a béke
de szerették volna megtartani.
Ez egy dolog, de a béke szerződés meghúzta a határokat. Másik esetben az a probléma bizonyos értelemben, hogy már az osztrákokkal megkötött békeszerződésben ugye a nyugat-magyarországi területek egy része, amit aztán mondanak Őrvidéknek, Nyugat-Magyarországnak, az osztrákok kitalálták rá Burgenlandot, ott viszont a határokat másként húzták már meg, és gyakorlatilag azt a területet Magyarország alapvetően vagy jelentős mértékben ki is ürítette, de volt egy kisebb rész, amit nem ürített ki, illetve egy sajátos helyzet adódott. Ugye a kormány behunyta a szemét, bizonyos állítás források szerint ugye nem foglalkozott azzal, hogy megjelennek ott bizonyos magyar szabad csapatok, aminek a létszámát azért megint nem kéne eltúlozni, mert ha jól emlékszem, ugye 3 hadseregről beszélnek, és körülbelül 800 és 1000 főt tett ki egy hadsereg, amelyik ott volt, és az osztrákok sem 10 000 jelennek ott meg, amikor ugye jön az ágfalvi csatájára.
Hát a csendőrök van.
Csendőrök vannak, hát egész más, ugye, egész, egy csendőr gyakorlatilag, most én értem, mert tehát nem egy harcképet, vagy nem egy kiképzett katona. Tehát ők úgy gondolták, hogy jönnek, átveszik azt a területet, hiszen nekik odaítélték ezt a Saint-Germain-i békeszerződésben, és ők ezt megakadályozzák. Vannak fegyveres összetűzések, legalábbis az én ismereteim szerint teljesen pontos adatok nincsenek, de körülbelül 10 fős nagyságrendben van halott egyik és a másik oldalon a korabeli feljegyzések szerint. Egyszer itt 3, máskor ott 5-2 nem találnak, vagy eltűnnek adott esetben. De minden esetre ez egy nagyon sajátos helyzetet teremtett, megadta a lehetőséget arra, hogy Magyarország hivatalos képviselői, tehát a Bethlen kormány, illetve a külügyminiszter Bánffy Miklós, hogy széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy nem tudnak ezzel a kérdéssel mit tenni, vissza kéne erre térni valamilyen formába, tehát én úgy érzékelem az ottani, akiket ugye felkelőknek is neveztek, és sok minden másnak, elérték azt, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország, hogy a Magyar Királyság és Ausztria között 1921. októberében Velencébe olasz vezetéssel vagy orosz közreműködéssel tárgyalások induljanak meg, és ami a leglényegesebb, hogy a két fél elfogadta azt, amit az osztrákok egyébként nem akadtak, de az osztrákok megtették az olaszok kedvéért, most így fogalmazok, hogy egy bizonyos területre, Sopron és környékére népszavazást írjanak ki a hovatartozás kérdéséről. És ez azért nagyon érdekes és sajátos, mert az én ismereteim szerint ilyen jellegű békeszerzéseknek sajátos felülvizsgálatára nem kerül sor máshol, függetlenül attól, hogy mindig arról beszéltek, hogy a népek eldöntik, mert ugye Fiumét az olaszok nem népszavazásra szerzik vissza, vagy szerzik pontosan meg a Danúciónak a jóvoltából, és ezen a területen végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a Antant hatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást, egy olyan területe, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
Igen, tehát a derék poncichterek azok végül is erre szavaztak, ebből adódóan Sopron nem lett Ödenburg, és így megmaradt a Magyar Szent Korona fennhatósága alatt. A mai vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora volt, akivel 1921 katonai honvédelmi eseményeiről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Babuc Zoltán hadtörténész, a Magyarság Kutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portré műsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.